Jó estét kívánok! A mai műsorban egy tehetséges fiatalemberrel, Barnival és édesanyjával, Kirilla Terézzel ismerkedhetnek meg. Beszélhetnénk ma este tehetséggondozásról, egy ígéretes művészpálya indulásáról, de nem fogunk, mert Barni az elmúlt 18 évben nehézségekkel szembesült, leküzdhetetlen problémákkal, megkülönböztetéssel, egy betegség kései diagnózisával, és mindazzal, ami a kései diagnózisból következik. Hogyan kerülhetők el ezek a csapdák? Hogyan ismerhetjük fel nagyon korán, mivel küzd a gyermekünk, és hogyan segíthetünk neki? Barni sorsáról Kirilla Teréz mesél.
Nagyon nehezen tisztázódott azt, hogy neki tulajdonképpen mi a problémája. Kisbaba korától fogva voltak olyan tünetek, ami nem fordult elő a baráti körünkben. A teljesen ismeretlen dolgok voltak azok, amikről mi elkezdtünk beszélni ilyen találkozókon, vagy szülinapi összejöveteleken. Nem tudott nyelni rendesen. 6 hónapos kora után ugye kezdtük, próbálkoztunk ilyen rostosabb almalevekkel, stb. És szörnyű volt, hogy mindig kiköptek, fölközöttek, mintha nem tudná lenyelni. Nem tudtuk mire vélni, mert amikor elvittük orvoshoz, akkor mi teljesen rendben találtak mindent. Az egy világon, 2 éves kora körül egy rendeződött, akkor azt hittük, hogy jó, hát akkor ez egy ilyen átmeneti valami volt. De közben jöttek más tünetek, hogy nem beszél időben, hogy érteni ért, de valahogy mégse kezdi el a szavakat úgy formálni, ahogy a vele egykorúak, és a többi, és a többi. Elvittük óvodába, bölcsődébe, ott is folyamatosan azzal szembesültünk, hogy értelmes, fejlődik, de teljesen másképp, mert még mindig nem beszél. A játékaiban olyan logikai struktúrák nyilvánulnak meg, ahogyan mondjuk egy néhány játékból felépített egy egész kis várost, egy kis komplexumot. Sokkal kreatívabb volt, sokkal összetettebb logikával gondolkodott ezekben a játékokban, de hát, hogyha valaki erre képes, mindig ezt kérdezte az óvónő, aki foglalkozott vele, ha egy gyermek erre képes, hogy ilyen kreatívan és logikusan struktúrálja a teret a kis játékaival, és megtalálja mindenek a funkcióját, amit így megtanított a többieknek, akik együtt játszottak vele, mert bevonta a többieket is, hogy akkor az miért nem képes egy főmondatot összerakni. Hát elvittem pszichológushoz, elvittem mindenféle fejlesztő helyre, hogy ki hogyan, mit tanácsol, hogyan segítsünk rajta, és akkor szembesültünk azzal, ami tulajdonképpen a gyerekorvosunk mondott ki, hogy minden szakember eljutott oda, hogy egy bizonyos tünetcsoportot beazonosítson, helyre tegyen, De azért nagyon sokat segítettek, hogy megtanítottak minket arra, hogy mi az, ami összefügg a különböző tünetek között, milyen összefüggés állítható föl. De akkor derült ki, hogy a tünet beazonosításán, vagy egy bizonyos diagnózis felállításának a kísérletén túl egyszerűen nem lehet eljutni. Tehát, hogy nincsenek Magyarországon olyan ellátóhelyek, ahova irányíthatják ilyenkor az embert. Hát ez most egy nagyon hétköznapi hasonlattal élve, ez olyan, mint hogyha valaki elmegy torokgyulladással az orvos, az azt mondja neki az orvos, hogy hát önnek mandulagyulladása van, és akkor ezzel a diagnózissal hazaküldi, hogy nagyon ügyesen megállapította, de azt mondjuk nem írja fel a receptet, nem ad antibiotikumot, nem ad gyógyszert, mert mintha az nem létezne, vagy nem lenne elérhető. Nem mondják meg a szülőnek azt, hogy X intézménybe menjen el, és akkor ezzel a problémával ott foglalkoznak, és talán egy pontosabb diagnózist állítanak, vagy elkezdik a fejlesztést, megoldani a problémát, hogy valamit tenni érte. Egy hatalmas, kaotikus dologgal szembesültünk, amivel próbáltuk őt elhelyezni, keresni a lehetőségét magánúton, különböző magánalapítványoknál foglalkoztak ilyen fejlesztő terápiával, mozgásterápiákkal, vízitorna és szárazföldi tornával egyaránt. Ennek egy részét otthon kellett csinálnunk nap, mint nap, egy ilyen 10 órás otthoni műsor volt az ő tornáztatása, és ezeknek láttuk is némi eredményét, tehát látható volt, hogy hat rá és fejlődik. Nagyobb ugrás az azért nem mutatkozott meg.
Ekkor hány éves volt?
Hát ilyen óráskorú, 5, 4, 5, 6.
És még mindig nem beszélt.
Ezek az évek voltak, és ezek az évek ezzel teltek tulajdonképpen, hogy kerestük, próbáltuk megtalálni azt a valakit, aki ezeket az összes tünetet mire össze tudja fogni, és el tud indítani minket valami konkrétabb úton, hogy hogyan fejlesztjük, hogy hogyan hozzuk ezt helyre. Így jutottunk el odáig, hogy első osztályba kellene beiratkozni, és akkor...
Ekkor Barni még mindig nem beszélt, vagy beszélt csak...
Már 5 és 6 éves kora között már így tűmondatokat használt. Logikai feladatokat tökéletesen oldott meg. Tehát ahova nem kellettek szavak. Így kerültünk el aztán az első osztályba az iskola érettségi vizsgálatra, és ott szembesültem először azzal, hogy nem csak az empátia hiányjal, vagy azzal, hogy itt az ellátórendszerrel komoly problémák vannak, hanem azzal, hogy problémát nem megoldani akarják, hanem eltartani maguktól, vagy elhárítani. Olyan teszteket, vagy olyan feladatokat végeztettek vele, amelyek egyértelműen már az elvégzésük előtt meg lehetett mondani, hogy kudarccal fognak végződni, mert hogy a nyelv használ, a nyelvre épített, tehát olyan feladatokat kapott, amit csak nyelvileg lehetett volna megoldani, de hiszen éppen az volt a probléma, hogy neki ez a terület nem eléggé fejlett, és ennek alapján volt hajlandó eldönteni az adott szakember, hogy milyen iskola típusba iratható be. Tehát magyarán a matematikai képességét például fel sem érte, nem is érdekelte volna, csak azt, amiben gyenge. És ennél fogva, hogy nyelvi területen gyenge, akkor kijelentette, hogy ez egy általános értelmi fogyatékosságot jelent, és innentől kezdve a fogyatékos iskolába iratható be kizárólag. Most ezt nekem akkor meg kellett volna fellebbezni, a jogaimat nem igazán ismertem, mert arról senki nem világosított, hogy a lehetőségeimet se, hiszen addig is csak azzal küzdöttünk, hogy nem találjuk meg azt a helyet, ahol igazából segítenének rajta. Teljesen negatív képet festett az adott szakember a gyerek állapotáról, a fejlődés lehetőségeiről, tehát kétségbejtően negatív képet. És így éreztük, hogy tényleg nincs más megoldás, mint hogy abba az iskolába írassuk be, amit itt előírt számára. Nagyon hamar kiderült, hogy nem oda való. Tehát, hogy például matematikába szárnyalt, mert hogy matematikait később kiderült, és visszaigazolták az intelligencia tesztnek, hogy az autizmus az ő olyan, az agyának olyan területeit, amelyek a logikai gondolkodásért, vagy a matematikai gondolkodásért felelősek, azt nem érintette, és abban ő kifejezetten jó, tehát az átlagnál sokkal jobb, úgy érte. De ugye azt meg sem nézték az iskola érettségén. Milyen jogon nem nézte meg az adott szakember, vagy milyen alapon, hiszen ez összetett vizsgálat kellene, hogy legyen, minden területet fel kellene, hogy mérjen. De ennek én akkor ugye nem voltam tudatában, és visszamenőlegesen egy-két év múlva számon kérni, beszerelni, stb. Már felesleg. Ott derült ki, hogy míg a többiek alig bírják megtanulni a matematikai műveleteket, hogy kezdődik egy első osztályba ezeket az oktatása, ő ott szárnyal, tehát olyan könnyedén, és messze maga mögött hagyott mindenkit ezen a területen. És akkor egy gyanús, hogy nem nekem, a tanítónőnek elsősorban, hogy itt nem értelmi fogyatékosságról van szó, hogy itt a szakember tévedett. Ő szólt már az első osztályban, hogy itt valami félre lett diagnosztizálva ez a gyerek, mert szerinte ez nem általános értelmi fogyatékossága, hogy ők azt.
És akkor kerestetek újabb diagnosztát, vagy elindultatok?
Igen, akkor ugye jött az, hogy akkor valami próbálkozzunk újabb helyre elvinni. A harmadikos korában találtuk meg azt a helyet, ahol hát először egy intelligencia tesztet bevállalta a vizsgáló. Ugye az intelligencia teszt az igyekszik minden komplexen felmérni. És hát ott kijött, hogy szó nincs értelmi fogyatékosságra. Tehát olyan IQ eredmény jött ki, ami teljesen jó volt. Tehát abszolút joga lett volna sorszájba, és már integrált oktatásba részt venni, és nem a speciális oktatásba kerülni. És akkor a harmadik osztályba átkerült a rendes integrált oktatásba, mert hogy onnantól kezdve kötelességük volt átvenni őt az IQ teszt eredmény alapján. És akkor ott kezdődött meg a tánc, hogy egy idézőjelben fogalmazzak, Tehát ott ugye azzal indított, hogy mivel egy másik oktatási formából jött, tantárgyi lemaradása volt, ugyanazon az osztályfokon a rendes, úgymond normál iskolában már sokkal előrébb vannak, más tanulnak. A speciális iskolában azt tanulják még harmadikban, és amit a másik iskolában második osztálynak az elején tanulnak. Tehát majdnem egy másfél éves lemaradással indított, és hát ezt helyre kellett volna hozni, ebben a pedagógusnak segítenie kellett volna felzárkóztatni, egy gyógypedagógust tenni mellé, szakember hiányra hivatkozva semmit nem kapott még ebből. Végül is ötödikben, amikor már ötödikes volt, tűnt föl egy gyógypedagógusnak, hogy, vagy hát fogalmazta meg a gyanút, hogy ez autizmus lehet. Mert a negyedik osztályban a tanítónője az rengeteget panaszkodott, hogy hát, hogy ő nem tudja, hogy ez az IQ teszt eredmény, ez lehet, hogy jó lesz, de ugye mégis azt látja, hogy nem tud összerakni egy mondatot, hogy szép kereken, kép alapján, kép leírás, ugye, itt tudom én, egy ilyen sorozat volt, hogy a macska mászik a fán, aztán nem tudom mit csinálni, és akkor ugye ezt le kellett volna egy mondatokkal írni, és ugye ezt a feladatot nem képes megoldani. És azt így elmondta a gyógypedagógusnak, aki akkor került oda, és elvállalta utolsó negyedik osztálynak a vége felé a barmit, hogy foglalkozik vele, amikor kicsit már késő volt ugyan, de annak is örültünk akkor persze. És neki meg azt tűnt föl, hogy a pedagógus erre panaszkodik, miközben ő előtte már Barnival beszélgetett, de csak így, mint egy beszélgető társ, tehát akkor mi csak próbálta felmérni, hogy mégis milyen szinten van. Nagyon meglepődött rajta, mert Barni a számítógépes játékairól, amiket itthon játszott, összetett mondatokban beszélt neki. Hát akkor kezdődik benne a gyanú ébredni, hogy ez az autizmussal jellemző, ez az úgynevezett, ezt úgy hívják szaknyelven, hogy fogazott képességek. Képességprofil. Tehát, hogy bizonyos területeken, ami érdekli őket, abba az átlagos teljesítményt, vagy attól jobbat tudnak nyújtani, ami pedig nem érdekli őket, az tényleg olyan szinten nyilatkoznak meg, mint hogyha tényleg fogyatékos lenne értelmileg. És hát 2-3 hónap után összeállt a kép, és mondta nekünk, hogy vigyük el az autizmus alapítványhoz, kérjünk egy kivizsgálást, mert 100%-osan biztos lenne, hogy ez az autizmus miatt van így, és azért alakult így a fejlődése. Korábban is jó lett volna valaki ezt korábban mondja. Elvittük.
Ez ekkor ilyen 11-12 éves, ha jól rekonstruálom.
De már a második alkalom után mondták, hogy ez autizmus. De még azért kétszer visszahívtak, és csak utána kaptuk meg papíron is a diagnózist. Jó is volt bizonyos értelemben, meg rossz is. Jó azért volt, mert helyre tudtuk tenni a nyelvi fejlődéssel kapcsolatos zavarait, ugye az autizmus egy tipikus tünete, a nyelési nehézségeit a kisgyerekkorban, amire felfigyeltünk, és nem tudtuk, hogy mi lehet az oka, az is egy tipikus tünet például. Vagy az, hogy ahogyan játszott gyerekkorában bizonyos játékokkal. Szóval most ez is egy komplex dolog, mert ugye mindig azt figyelik, hogy vannak-e ilyen gyűjtögetős játékai a gyereknek. Vagy hogy pörgeti a kocsi kerekét. És próbáltuk visszakeresni a fényképeken ennek a nyomait, mert rengeteg fotó készült róla kis gyerekkorában. De ugyanakkor olyan fotókat is találtunk, hogy tényleg ül és nézi a kezét. Ez tipikusan autista tünet, hogy nem játszik, hanem fekszik, vagy ül és a kezét nézi. Vagy gyűjtögetős játékok, hogy valahogy az ágyában alszik, és az ágya szélén sorba méret szerint vannak rakva, hogy 30 kis autó. És ő emlékszem csak így tölt el aludni kiskorában, hogy azokat fölpakolta oda magának. Mi akkor ezt egy ilyen gyerekes, vicces játékos dolgot néztük, és hát aztán így elmondták a szakemberek, hogy igen, az valóban, de hogy ez az autizmus esetén fordul elő, hogy ez egy szertartás, ami alatt ő megnyugszik, a napi stresszől lenyugszik, hogy a biztonságot ad neki. Ilyen szempontból volt jó a diagnózis, hogy rengeteg kérdésre megkaptuk a választ, amire éveken át kerestük hiába.
A fejlesztés terén kimaradt-e valami azért, mert nektek nem volt diagnózisotok, vagy lehetett volna másképpen fejleszteni?
Utólag jöttünk rá, hogy igen. Tehát, hogyha ezt mondjuk 3 éves korában, amikor már ugye 3 éves kor az a határ, aminél azt mondják, hogy a beszélés is nek az ilyen választóvonalat, tehát, hogy 3 éves korig tűrik egy gyereknél, hogy ne beszéljen. 3 éves kor után, akinek még van beszélési problémája, ott már azért föl kell vetni az autizmus gyanúját. Tehát nem biztos, hogy az, de az esetek többségében az a probléma gyökere. És hogyha ezt akkor egy szakember veszi annyira komolyan, hogy mindennek utána néz, mert ugye a nyelvi fejlődés zavar önmagában nem elég. Meg kell nézni egy csomó más dolgot is. Most, hogyha 3 éves korában történik meg, akkor igen, óriási segítséget volna, mert akkor el tudok menni a bármelyik ilyen fejlesztő központon, és azt mondom, hogy itt van egy diagnózis, autizmus, akkor mindent, amit lehet, minden fejlesztő terápiát kérem. Akár támogatott államilag, akár nem, megnézzük, hogy mi az, amit tudunk fizetni, mi az, amit államilag kell támogatnia ilyenkor a gyerek számára, ugye TV-n keresztül vannak bizonyos terápiák, amiket támogatnak. Például az iris terápiát emlékszem, hogy nagyon szerettük volna kicsi korában. Ez az iris, ez egy név, tehát nincs köze a szemnek az iris széhez, hanem ez egy szakember neve, aki ezt a terápiát kidolgozta. Ez nagyon hatásos autizmus esetén is, különösen akkor, amikor enyha az autizmus, mint Barninál. Megelőzi az olvasási problémákat, megelőzi tehát a nyelvi fejlődés terén egy hatalmas lendületet ad a gyereknek, és a helyesírási problémákat és egyebeket, hogyha ezt 3 éves korban elkezdtük. Biztos, hogy mert akkor az autizmus diagnózissal a kezünkben jogunk lett volna ezt kérni ingyenesen. Egyébként a magánalapítványoknál az iriszterápia a legdrágább. Annyira drága volt, hogy képtelenség volt ezt kifizetni. Ha ma újra kellene ezt a történetet forgatni, akkor biztos, hogy azt ambicionálnám, hogy mi szülők minél hamarabb megkapjuk a diagnózist, mert annál több esélyünk van segíteni a gyereken.
Ehhez képest...
Minél kapja meg valaki, annál rosszabb.
Ti 13 éves korában kaptátok meg, mi történt ezután?
Beszélgettem így interneten hasonló szülőbe járó szülőkkel, mindenkinek más és más tapasztalata van, de azért az azt hiszem, hogy általánosan elmondható, hogyha egy gyerek későn kapja meg, tehát tényleg ilyen 11 éves kor után valamikor, vagy még később, mert van olyan, akkor ezt a diagnózist már nem arra akarják, nem tudom, talán már nem hiszik el, hogy fejleszthető még, vagy a tapasztalatok azt mutatják, hogy már nehezen fejleszthető abban akkorban, nem tudom, de az általános tapasztalat szerintem szülőként az, hogy már nem fektetnek bele energiát abba, hogy felzárkóztassák, vagy fejleszték, hanem Magyarországon legalábbis, hanem ez egy ilyen indokként használják arra, hogy minél hamarabb lezárják a tanulási pályáját, úgymond. Tehát, hogy még valahogy 8. osztályig engedik, hogy folytassa, de ahogy befejezi a 8. osztály, 16 éves korától ugye nem iskolakötelesek Magyarországon, már ez megszűnt, régen 18 évig volt az iskolakötelességi korhatár, és ezt arra használják, hogy ugyan megvan a 8 osztályos végzettsége, de mivel 15-16 évesnek ugye autista nyilat befejezi, ugye különböző késéseket beleszámítva, 9. osztályban hivatkozva arra, hogy 16 éves korától nem tanköteles, viszont van egy autizmus diagnózis, amivel ők nem tudnak mit kezdeni, mert az iskola nincs felkészülve rá, szól az indoklás, akkor innentől kezdve nem veszik fel. Ha 18 éves koráig lenne a tanköteles, akkor viszont föl kellett volna, hogy vegyék valahova, és valamit kezdeni kellett volna vele. Tehát, hogy ezt a törvényi lehetőséget egy kiskapot kihasználva, az iskola már nem foglalkozik ezeknek a gyereknek a problémáival.
És akkor ő otthon maradt?
És akkor így kiesnek, és 10 autistából szerintem legalább 8 így kiesik. És ezt elmondtam az autizmus alapítványnál, ahol visszajárunk, hogy a diagnózis után évente kell kontrollra járni, meg bármikor föl lehet őket hívni különböző problémák kapcsán. Én rögtön hozzájuk állítottam be ezzel, amikor szembesültem, hogy így bánik velük az iskolarendszer, és akkor mondták, hogy minden szülő ezzel ezzel a tanáccal keresi fel őket, amikor 8. osztályba szerző egy autista. Az a tapasztalat, hogy pontosan az autisták, vagy a hasonló problémákkal küzdőket szorítják ki erre hivatkozva az iskola rendszerből.
Az lenne a legjobb, hogy nem esne ki senki
nem kellene.
Senki sem, vagy mindenki megkapná a megfelelő támogatást ahhoz, hogy benn maradhasson minél tovább az oktatási rendszerben. És akkor mit csináltatok ti?
Bárki között nem elfogadni ezt, hogy nem veszik. De hát ez olyan, hogy a szülő próbálja erőltetni. De aztán rájöttünk, hogy teljesen felesleges. Például olyat csináltunk, hogy 2 hétig bejártunk egy magániskolába, ahol havi tandíjat kellett volna fizetni, és ahol felvállalnak úgynevezett autistákat is. Nagy boldogan mentünk, 2 hétig bejártunk, és akkor szembesültünk azzal, hogy ezek a magániskolák, amelyek úgymond fölvállalják akár az autisták oktatását is, ezek nem szelektálnak probléma szerint, hanem egybe gyűjtik egy osztályba az összes problémával küzdő gyereket, akiket valamiért az állami intézményrendszer kizárt. Hiperaktív, van autista, és így tovább. Most valami például olyan osztályba került, ahol 24-en vagy 25-en voltak összesen, ebből 20 hiperaktív volt. Most ezt tudni való, hogy egy autistát összerakni hiperaktívakkal, tehát ez eleve, ez egy kudarc, tehát valami zajérzékeny. A hiperaktív pedig az, hogy nem bír elhallgatni, nem bír a helyén ülni, izeg mozog, feláll, beszélget. És 2 hétig próbáltuk erőltetni, úgymond, de végére már azt hitt, hogy megőrül. És akkor ki az, aki kikerül ilyenkor? Hát a varni az autista. Ennyi az, amit kínál a magánszektor és az állami szektor, az meg, ahogy mondtam, semmit.
Ez 4 éve van így az életetekben.
Igen.
Tehát akkor ez 2 éve van így az életetekben, mert most 18 éves Barni. Mit csináltok igen, most? Hogy él ő most?
Kikerült az iskolából végre, tehát hogy szembesültünk fel, hogy ő tényleg sehova nem fogják felvenni. Az volt, az idézte bennünk szülőben elő az állapotot, amit egyébként maga a diagnózis szokott sok szülőből kiváltani, akikkel beszélgettem. Hát amikor általában, amikor megkapják a diagnózist a szülők, akkor hát egyrészt van ez, amit mi is éreztünk, hogy megnyugvás, bizonyos kérdésekre választ találnak, ezt sokak átélik, de van egy ilyen gyászérzés, amit én nem éreztem, amikor a diagnózist készhez kaptunk, én nem éreztem. Hogy úgy érzik, hogy ezzel mintha elveszítették volna a gyerekiket, vagy mintha elvette volna tőlük valami az autizmus, mintha elrabolta volna tőlük, ahogy mondjuk, hogy tudom én, egy nagy tragédia elrabol egy gyereket a családból. Tehát, hogy sok anyával beszéltem, hogy tényleg teljesen abszolút gyász érzést élt át. És hogy iszonyat nehéz volt leküzdeni ezt magába. Na, ezt nekünk akkor éltük át szülőként, amikor azzal szembesültünk, hogy tényleg ki van zárva az intézményrendszerekből, mert valahogy akkor fogtuk fel azt, hogy rárakva ezt a diagnózist, tehát hogy úgymond megbélyegezték vele. Tehát, hogy nem arra használják, amire mi számítottunk, vagy reméltük, hogy akkor most elkezdjük fejleszteni, vagy elkezdünk a problémájával foglalkozni, megpróbáljuk megoldani, hanem mint egy ellene fordították, mint egy megbélyegzést valóban. Akkor szakad rád, mint szülőre az a gondolat, hogy Barinak nem lesz lehetősége barátokat keresni. És ez a, hogy megfosztják ezektől a lehetőségektől, ami aztán maga után von következményként, mert hát nyilván nem hia az ember, hogy ne értse meg, hogy ha nem lesz barátja, akkor hogyan fog a párkapcsolatra rátalálni, ha nem lesz párkapcsolat, akkor hogyan fogja azt a sorsot élni, amit emberként el tudunk fogadni, és aminek örülünk, tehát hogy házasság, vagy hosszabb párkapcsolat, vagy hogyan lesz munkája, ha nem engedik, hogy megtanulja, hogy kipróbálja magát, és megtanulja, hogy beilleszkedjen az osztályközösségbe, akkor hogyan lesz munkahelye, hogyan fog tudni egy munkahelyi közösségbe beilleszkedni. Akkor hogyan lesz párkapcsolat, hogyan lesz munkahely, hogy fogja leélni az ember életét. Milyen sors, de hogy megfosztják az emberi sorsnak a lehetőségétől.
Egyéni képzés, otthoni képzés lehetőségét mérlegeltétek el? Hát neki azért megvannak ezek a kitűnő készségei, amiről beszéltél, és amit kár veszni, hagyni.
Próbáltuk olyat kitalálni, hogy magánórákkal azokon a területeken, amik neki jól mennének, bepótoltatni a tananyagot, és akkor hát ha valahogy tovább vagy visszatéríteni az intézményrendszerbe. Borzasztó nehéz magántanárt találni egy autistának. Tehát azt hiszi az ember, hogyha van rá esetleg pénze, vagy ki tudja szorítani a magánórárát, akkor ugyanhát ez könnyen megoldható, hiszen kész. De ahogy meghallja egy tanár, akit különböző hirdetésekben talált, hogy magánórákat adna, és meghallja, hogy egy autistáról van szó, nem hív vissza, nem veszi fel a telefont. Tehát, hogy annyi előítélet van az emberekben, és hiába mondom el neki szülőként, hogy az autizmus az egy diagnózis, de az differenciálta minden gyereknél mást is mást jelent. És hogy higgyel, hogyha én szülőként ezt és ezt mondom, és ezt biztosra mondom, hogy a gyerek ilyen, akkor az tényleg úgy is van. Mert mindenki attól fél, hogy nem tudom, megveri a tanárt, vagy dühkitörése lesz, és akkor mihez kezd vele órán? És hiába mondom el, hogy ebben az esetben ettől nem kell félni, mert nem fordul elő. Kitalálta Barni hirtelen annyi év után, hogy ez zongorázni szeretne. És elkezdtük, ezt komolyan vettük, fogalmunk se volt, hogy erre van-e tehetsége, tényleg abszolút nem foglalkoztunk ilyesével soha itthon. Hát mi más tehetünk komolyan, mint amit ő mond magáról. És akkor beirattuk volna a zenei alapok oktatásba, ami mint művészeti oktatás, hál' Istennek teljesen szét van választva egyébként az állami oktatásban is szét van választva az iskolai oktatás többi részétől. Tehát felnőttként, öregként, fiatalként bárhogyan be lehet ezekre iratkozni. Nem kell semmilyen iskolai végzettséghoz. Egyszer az utcáról valaki besétál, befizeti a tandíjat, és elkezdheti. Tehát a művészeti oktatásnak megvan ez a szabadsága. És arra gondoltuk, hogy akkor hát a Barnit is így beiratjuk. Hát neki is joga van rá, mint bármelyik más állampolgárnak. Igen, ám, és akkor szembesültünk azzal, hogy ugye az autizmus, mint diagnózis a papírjain látták, amit ezeket beadtuk. Minden rendben van, mindenhez van joga, csak hirtelen nem találnak tanárt. Tehát, hogy annyira tele van minden tanár órarendje, hogy pont a Barni nem fér bele. És akkor elkezdtük ezt tiltani, mert azt már nem tudtuk el. Tehát volt már annyi tapasztalatunk, hogy tudtuk, hogy ez nem erről szól, ez az előítéletekről szól. Felvettük a kapcsolatot tanárokkal, akik ott tanítottak zongoroktatást hivatalosan, ugye. És mindegyiknek borzasztóan tele volt az órarendje. Aztán egyszer csak az egyikből kibukott, és elkezdett beszélni arról, hogy az autisták azok taníthatatlanok, mert nem közelíthetők meg, és megverik a tanárt, és nem tudom. És akkor elképedve hallgattam, hogy miket mondanak. De a gyereket még nem is láttam. Igen, úgy, hogy a férjem megelégelte ezt az egészet, és elkezdte naponta hívogatni. De azóta is azokban bennem az a kérdés, hogy mit csinál az a szülő, aki erre nem képes. Én nem voltam képes rá, igen. Aki erre nem képes. Naponta hívogatta az igazgatót, hogy na, akkor talált már tanárt. És egyre ingerültebben, és egyre azt mondjam, erőszakosabban hívogatta, állandóan beolvasta, hogy neki mire van joga, és hogy fogja őket beperelni, hogyha nem, és stb. Volt, hogy már a végén már naponta háromszor, és hívta őket, kármőtől elkezdve mindenkit, és ez körülbelül 3 hétig tartott ez a harc, amikor végre az igazgató kibötte, hogy hát talált itt tanárt, aki esetleg elvállalja. Így jóval később, de szeptemberbe kezdődött a képzés, hát már október közepén jártunk, amikor végre felvették. Egy olyanra, akit bárkit felvesznek az utcáról, tehát aki csak besétál. Hát ennyi, és nagyon komolyan kellett harcolni, hogy soha életünkben így nem harcoltunk senkivel,
érte. És hogy sült el?
Hát bekerült, és akkor a tanárnő, aki elvállalta, ő egy olyan ember, aki, hogy mondjam, tehát kevésbé előítéletes, vagy egyáltalán nem előítéletes, inkább ez lenne a fontos. És ez egy borzasztó szerencsés dolog volt, mert Barni erre nagyon érzékeny, és azt hiszem az autisták, vagy minden, nem csak az autisták, hanem szerintem mindenkit, akik jogsérelem ér, vagy kiszorították már valahonnan, már nagyon finoman működik az érzékszerve, hogy bárkinél rögtön fölméri, hogy van benne előítélet vele szemben, vagy nincs. És itt ugye azt érezte, hogy nincs. hogy ez az ember nyitott. Fogalmas, ennek a tanárnak nincs gyógypedagógiai képzettsége, fogalmas nincs, hogy kell a autistával bánni, egyszerűen csak korrekten bánt vele előítélet nélkül. És nagyon hamar kiderült egy hónapon belül, hogy született tehetsége van az órajátékhoz.
Egy, hát mondjuk így, hogy hobbi, de több ez, mint hobbi a részéről, amivel foglalkozik.
Miután már így a zongorajátékba így belejött, akkor elkezdtem gondolkodni rajta, hogy vajon az, amit gyerekkorában láttunk, ezeket a jeleket, amik pozitív jelek voltak, csak ugye a sok negatív tünet elvonta a figyelmünket róla. De azért bennem ott voltak, ott motoszkáltak, hogy eszembe jutott, hogy tényleg kezébe adott az ember 5-6 bábút, vagy 5-6 építőkockát, vagy tehát bármit, és eszembe jutott, hogy azt a térbe ő milyen ügyesen helyezte el, tényleg ilyen kis mini városokat épített föl, vagy mini szobákat, tehát hogy mint egy belső építés. És hogy mindennek meg volt a funkciója, logikusan rendezve az egész, és elkezdtem gondolkodni, hogy vajon a vizualitásában nincs-e valami tehetség, vagy nem tudom, hogy fogalmazott, tehát hogy valami, ami az átlagostól egy picit azért jobb, mert ugye ehhez elég erős vizualitás kell, hogy ezt a térben látni. És akkor véletlenül elém került egy cikk, azt mondom, hogy az akkori Index hozta le, hogy Óbudán van az óbudai fotókörben alakul egy csoport autista fotósok számára, fiatal autista fotósok, és van egy fotós, aki foglalkozik velük, kezükbe ad hát ilyen szélprofi gépeket, amikkel már azért kiállításra való képeket is lehet fotózni, tehát nem hobbi fényképészetről van szó. És akkor fogtam és elvittem. Mondtam, gyere Barni, menjünk el, nézzük meg, miről szól, beszéljünk ezzel a csoportvezetővel, nézzük meg, hogy akar-e vele foglalkozni, lássuk, kezdjük. Jó, akkor elmentünk, és akkor ő meghívott ilyen fotózásos alkalmakra, de ez olyan volt, hogy még Ausztriába is elvitte a csoportot, ilyen busztal. És ő azt az elvet vallja, hogy az autisták egészen másként fotóznak, mint tehát, hogy van egy másfajta térlátásuk, és ő gyógypedagógus is egyben, tehát neki van egy ilyen másfajta megközelítése, nem csak fotós megközelítése. És akkor elmondta neki, emlékszem, hogy szülőként leültem vele külön Barnitól függetlenül, és egy kicsit beszélgetni erről az egészről, mint tervről. És akkor mondta nekem, hogy hosszú évek óta foglalkozott már így autistákkal, mármint fotózó autistákkal, és azt észrevette, hogy nagyon jó a kompozíciós érzékük. Tehát ugye rengeteg ilyen fotózási tankönyv vagy útmutató van, hogy hogyan kell kompozíció szempontból egy képet megszerkeszteni. És azt mondta, hogy neki az volt az érdekes számára, hogy az autisták közül soknak ilyen, mintha ösztönösen érezni, vagy ösztönösen tudná, hogy mitől jó egy kompozíció. Tehát tényleg nagyon más a vizualitásuk, de jobb, abban az értelemben más, hogy jobb, mint az átlagé. Meg ő hitte fel a figyelmet, hogy majd figyeljem a Barni képeit, hogy ilyen átfúr szerkesztésűek-e vagy sem, mert az autisták többsége a diagonális, tehát az átfúr szerkesztést részesíti előnybe egy fényképnél. És elkezdtem már ezekből a szempontokból is nézni, és valóban, tehát nagyon érdekes, hogy vannak ezek az expresszionista képek, Bernát Aurél például fiatal korábban, én teljesen átlósan, diagonálisan szerkesztette a képeit, mert a Barni fotója azok pontosan így szerkesztődnek. És nagyon pontosan.
Itt tart most Barni, 18 éves, zenél és fotózik. Nem tudjuk még, hogy merre halad a sorsa, és nem is terhellek ezzel a kérdéssel, mert gondolom, a hozzád hasonló helyzetben lévő szülők is mind tudják, hogy ez a legnehezebb kérdés, de azt már látni, hogyha segítséget kap a fotózáshoz, akkor ez mindenképpen előrelépést jelent, perspektívákat nyit, és jobbá teszi a mindennapjait. Indítottál egy kezdeményezést azért, hogy a megfelelő géppel fotózzon, és hogy ezek a képek aztán láthatóak legyenek közös örömünkre is. ezt a kezdeményezést megtalálják majd hallgatóink, ennek az interjúnak az archivált hanganyagában lehet segíteni Barninak, hogy igazi jó fotógéphez, vagy legalábbis elfogadható fotógéphez jusson. Arra kérlek, Teréz, hogy térjünk vissza mondjuk egy fél év múlva, vagy egy év múlva, amikor úgy látod, hogy ezek, amiket most elindítottatok a Barni életében, valamilyen változást hoznak, fejezet határhoz értek, és tudsz arról beszélni, hogy mit jelent, ha egy autista megfelelő eszközöket és gondoskodást kapja akár felnőtt korában, és számolj be nekünk a továbbiakról is. Hajlandó lennél erre?
Persze, nagyon szívesen. Hát valóban, ez, amit mondasz, hogy nem lehet előre látni, hogy erre tényleg lehetetlen válaszolni, hogy azt lehet látni, hogy milyen apró mozzanatokat emel be az életébe a tevékenység által. Azt már lehet látni, hogy zongorázik most már a második éve, ezt a zongorázik, hogy ez tavaly volt, aki kezdte, és már azt látjuk, hogy például volt egy ilyen autista tünete a nyelvi használat terén, hogy kevert nyelvű volt. Az azt jelenti, hogy ez nem tudom orvosilag így nagyon elmagyarázni, orvosi szakszavakkal, tehát csak laikusan, de objektíven, attól függetlenül írom le a helyzetet, hogy mivel magyarul későn kezdett beszélni, de benne volt nyelvi kifejezés, vagy elég erős vágya működött benne, ami nem minden autistában működik így, de benne igen. Az agya ezt úgy kompenzálta, hogy mivel az anyanyelv, az a terület, ahol az anyanyelvet tanuljuk meg, az valószínűleg érintett az autizmus által, de más területek nem annyira, vagy egyáltalán nem, ezért angolul kezdett el tanulni spontán módon videókból olyan 7 éves korában. És 9 évesen angolul jól olvasott, és jól beszélt, azóta is egyébként, jobban, mint magyarul. És mert hogy ez egy másik terület volt, ez egy ilyen az idegen nyelvet más, 7 éves kor körül szétválik, nem ugyanott tanuljuk az idegen nyelvet, ahol az anyanyelvet, a 7 éves korunk körül szétválik az agyban, és az a terület, ahol az idegen nyelvet tanuljuk, az nem volt érintve. És akkor megtanult egy idegen nyelvet nagyon jól használni. Mai napig angolul olvas egyébként, magyarul nem annyira, de angolul igen. És ez jellemző az autistákra, nagyon sok autista ugyanezt utat járja be, és megjelenik aztán egy ilyen kevert nyelvűség a hétköznapokban, hogy azokkal, akikről tudja, hogy nem értenek angolul, nem beszélhet velük angolul, akkor magyarul próbál beszélni, de amit nem tud kifejezni magyarul, az gyorsan mondja angolul. És ez az úgynevezett autista kevert nyelvűség. Ismerik az orvosok a diagnózisba, be is emelik mindig, amikor valaki nevez felmerül. És érdekes módon, hogy amióta több egy éve zongorázik, ez a kevert nyelvűség most nyáron, ugye 8-10 hónap zongorázás után megszűnt. Tehát most már angolul beszél külön, magyarul, ha beszél, akkor csak magyarul, és egyre jobban, egyre tisztában. Megszűntek magyarul az olvasási nehézségei, tehát ha nehézkesen olvasok magyarul, angolul nem, de magyarul ugye tökéletesen jól olvas folyékonyan most már magyarul is. És utána néztünk, hogy van-e magyarázat az összefüggés, mert hogy ez pont így alakult, és kiderült, hogy igen. Tehát utána olvastam tanulmányokban, hogy ez tényleg bizonyított, hogy van az angolra tanulásnak egy ilyen terápiás hatása az agyra, és hogy segíti behozni a lemaradását ezeket a területeket.
A kései fejlesztésnek is van értelme, ez lenne az egyik következtetés.
Ha én döntéshelyzetben lennék, akkor én ezt nem engedném meg azt a gyakorlatot, ami Magyarországon van, hogy a később diagnózissal nem teszenek semmit. Tehát én ezt így nagyon helytelenítem tényleg.
Én arra kérem hallgatóinkat, hogy ha hasonló helyzetben vannak, vagy hasonló dilemmákkal küzdenek, akkor írjanak nekünk, és írják meg a tapasztalataikat is, hogy milyen ellátásban részesülnek, vagy nem részesülnek. Hogy mi a helyzet itt adás körzetünkben. Tartsuk a kapcsolatot Kirilla Terézzel és Barnival is, és aki tudja, az segítse a Barni és a hozzá hasonlók útkeresését. Erről több információ lesz majd a honlapunkon. az archivált hanganyagunknál. Terész, köszönöm, hogy ezekről beszámoltál. Várunk vissza. Ez volt ma az Értsünk Szót adás. Parászka Boróka vagyok, az Értsünk Szót szerkesztője és műsorvezetője. Várom üzeneteiket a rádió honlapjára, vagy akár személyes Facebook falamra is. Tartalmas rádiózást és szép estét kívánok. Viszont hallásra!